Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, Csányi Ágnes vagyok mai magazinunkban. Az elmúlt héten hallhatták Gyöngyi Krisztián csodálatos riportját, amelyben egy kiskunhalasi származású, jelenleg rinocérosz kutató, Malaviban, Afrika legszegényebb országában vadvédelemmel foglalkozó ökológus szakember történetének első részét hallhatták. Ígéretünk a szíven folytatjuk, hiszen a legizgalmasabb részek talán most jönnek, hogy Afrikában hogyan és mint alakult az élete. Ugye ott hagytuk abba, hogy azért az anyagilag nem volt egyszerű. Milyen problémákkal szembesültél, amit meg kellett oldjál ahhoz, hogy továbbra is ez a csodálatos út, amit felfedeztél, amiben neked ügyed, feladatod volt, működni tudjon?
Ez a rövid, mondhatni 7-8 hónapos első afrikai belemérdés ugye a szavannák világába, abban az világban, amiről előtt évekig olvastam, ez egy szenzációs élményt hozott, kint a Bozotban gyakorlatilag vadőrökkel együtt barlangba laktunk, őrjáratokat tartottunk, tehát teljesen ki voltam téve azoknak az elemeknek. Tehát szenzációs volt, de ahogy említettem, ugye profi szerződésre ugye nem rendelkeztem, így a vízumaim lejártak szép lassan. Bizonyos idő után el kellett hagyni Zimbabvét, később ugye Dél-Afrikában vadőrködtem, ott is ugyanez történt. Ott kaptam először maláriát például.
Na, erről mesélj, ugyanis ez már motoszkált a fejemben, hogy itt Afrikában ugye rengeteg betegség van. Ezekkel hogy birkoztál meg?
Igen, a legtöbb utazót elsősorban a más étrend, a különleges étrend, a más kórokozók, ugye. Tehát a hasmenés az első olyan probléma, ami leszívja az energiáit. A másik ugye a malária, és természetesen nem mindegy, melyik országban vagyunk. Nyugat-Afrikában sokkal több ilyen betegség van, a őserdők, a trópus őserdők országaiban. Én ugye a délebbi, szárazabb, szavannásabb területen voltam. A malária az, amely a legnagyobb gyilkos, ugye? Ezzel ellen persze lehet védekezni moszkitóhálókkal, sprékkel, hosszú nadrággal, stb. Tehát ugye nap lemente és a nap fekete közötti órák, az a 8-10-12 óra, amikor komolyan védekezni kell. Én Dél-Afrikában a 2000-es mozambiki árvíz, az egy nagyon komoly Dél-Afrika keleti részét is sújtotta, és mi kint őrjáratoztunk a terepen, tehát tiszta, tehát ilyen bokáig érő vízben, kullancsok, stb. Tehát ott kaptam meg az első maláriát, lebetegedtem, és...
Sokan bele is halnak, ez egy nagyon komoly betegség.
Igen, pontosan. Ugye kezelést kaptam, utána vízum lejárt Dél-Afrikában is, vágytam a száraz Afrikára, úgyhogy elutaztam Namíbiába, ahol 6000 kilométert egyedül vezettem át a sivatagon.
Betegen, vagy ekkor már meggyógyultál?
Akkor már meggyógyultam, igen. És tehát ez egy teljesen más Afrika volt. Ez a Namíbia, az Magyarországtól 7-szer nagyobb ország, 1,7 millió ember az összlakosság, ugye. Egy nagy sivatagos, fantasztikus világ. Az anyagi forrásaim elapadtak, és vissza kellett térnem Európába, és kellett csinálnom egy tervet, hogy oké, ez egy klassz első ilyen beavatás volt az afrikai szavannák és az afrikai bozót világba, és sikerült nem csak mint turista utaznom, hanem effektíve dolgoznom vadőrökkel, kiknek a munkájáról korábban olvastam, sőt találkoztam olyan emberekkel, kik engem előtte inspiráltak, mint Dr. Pete Morkel, akit említettem engem évekig, tehát ez egyik nagy példakép volt. Ez nagyon fontos, amikor az ember álmokat kerget, hogy próbálja, hogy mondjam, elvégezni ezt a házi feladatot, hogy olvassa el a példaképeinek az életrajzát, látogassa a szimpóziumait, a szemináriumait, ismerje meg a példaképei barátait, tehát abba a körbe kerüljön, abba a körbe mozogjon, ahol ezeket a pozitív energiákat kapja, ne olyan helyekre menjen, ahol esetleg lehúzzák a lelkesedését az embernek, hanem...
egy szellemi érzelmi áramlásba kerüljön.
Így van, és szakmailag is, és egyéb területeken az egész így összeáll, és ez nagyon fontos, például nekem ma is a Pete, na jó barátom, az ott, amit dolgoztunk együtt többször.
Tehát példaképül baráttá vált.
Tehát ez a kapcsolati tőke, ami kovácsolódott szép lassan az éves során, ebben van most már egy jó pár ember, melyekből én rengeteget merítettem.
Már az előző héten motoszkált bennem ez a kérdés, hogy te hívő ember vagy-e? Hiszen az egész életed tulajdonképpen a hitnek a példája, hogy hittél abban, hogy van utad, teljesen extrém és meglepő út, és ezt végig is csináltad. Segítette téged ez a hit?
Igen, hát hagyományos értelemben véve nem számítok, vagy nem tartom magam hívő embernek, ettől függetlenül hivatástudattal rendelkező ember vagyok. Tehát egy céltudatosság fűt, én hiszek az emberben, tehát nem vagyok az a olyan figura, aki nem hisz az emberben, de sokat magunkat kritizáljuk, hogy mi tönkretesszük a földet, hogy tönkretesszük egymást, hogy jól állandóan háborúzunk. Tehát én hiszek az emberben, hiszek abban, hogyha jó célért küzdő emberek összeállnak egy csoporttá, akkor képesek olyan dolgokra, mint a holdra szállás, képesek fantasztikus dolgokat építeni, kreálni. legyen az egy művészeti remek mű, esetleg megmenteni fajokat. Tehát ez a természetvédelem, ez nekem egy hivatásom gyakorlatilag, ezenből a fajvédelem, az orszavúak, interpretálni tudjam a vallásos emberek felé, gyakorlatilag akkor hiszek abban, hogy ez egy jó tett, ez progresszív, és ilyen értelemben valószínűleg Istennek tetsző dolgot teszek, azzal, hogy ha úgy nézzük Isten katedrálisában, a Nemzeti Parkban, a Vadonban, mely ott van millió évek óta, egy veszélyeztetett, krízis helyzetbe került fajt, mint mondjuk a fekete orszavút, mentem, védem és teszek a túlélésükért.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk Gyöngyi Krisztián ökológussal, Malawiban, Afrikában élő rinocérosz kutatóval a beszélgetésünket. Ott tartottunk a történetben, hogy belekóstoltál ebbe a csodálatos világba. Mi történt?
Igen, ez a 2000-es évek eleje volt. Rengeteg élménnyel, impulzussal jöttem vissza Afrikából, új tervek formálódtak bennem, és tehát nem azt az utat választottam, hogy gyorsan félreteszek pár százezer forintot, és gyorsan ugrok fel egy repülőre, és irány vissza Afrikába, hanem találkoztam szakember kollégákkal, emberekkel, akik példaképek voltak, később munkatársá váltak, akik tovább inspiráltak a könyvek mellett, amikből a szakmát tanultam, autodidakta módon sokszor. Eldöntöttem, hogy formális képzéseken fogok részt venni, egyetemre fogok menni, és tehát a vadvédelem biológiának a területén egyetemi szintre fogom ezt felfejleszteni, hogy később Afrikában ez egy hosszabb tartó ügy lehessen.
Hány éves voltál ekkor, Krisztián? Ez egy nagyon érdekes döntés, mert egy nagyon heves fiatal visszarongyolt volna Afrikába a pár százezer forint, amit félrerakott, te viszont eldöntötted, hogy ezt megalapozod ugye egyetemmel, főiskolával. Hány éves kori döntésed?
26 éves voltam, tehát pont erre az időszakra esik a Mahartnál a tengeri ág leépítése, és nálam ez a váltás, hogy akkor az afrikai vadvédelem lesz a következő cél. Már érett voltam eléggé ahhoz, hogy egy olyan döntést hozzak, amelyet mondjuk lehet, hogy 18 éves koromban nem tudtam volna meghozni, viszont még elég fiatal, hogy legyen bennem elég energia, hogy ezt végig is tudjam csinálni. Egy kis félretett pénzzel nem egyből vissza a kalandok világába, hanem beiratkozni mondjuk egy egyetemre, elvégezni egy kurzust. Ezt a félretett pénz, amit az ember mondjuk egy egyszeri munkával keresett meg, azt át kell tudni tolni a pulton, és be kell tudni investálni. De egy angol egyetemre jelentkezni, ez nem egy olcsó dolog.
Hova jártál egyetemre?
Angliában a Kenti Egyetemre jártam 3 évet az alapképzés éveiben.
Canterbury-ről beszélünk.
Canterbury-ben, igen. Vadvédelem volt a kurzus neve, vadvédelem management.
Drága volt, gondolom, ez a képzés. Hogy biztosítottad a pénzt?
Igen, ez elég drága volt. Az angliai tanulmányomat megelőzte pár év Egyesült Államok beli tartózkodás, tehát én New Yorkban dolgoztam, mint asztaltakarító, pincér, később, mint pincér. Nekem ez nagyon idegen volt, ez a világ, az afrikai és a tengerészeti éveimet követően, de befogtam a szám, rengeteg könyvet olvastam Afrikáról.
Életbe tartottad a lelkedet, miközben a lelkemet, kerested a pénzt, hogy meg tud valósítani a terveidet.
Így van, és nagyon következetesen ezt félre is tettem. Rengeteget jártam a híres természettudományi múzeumban, a Central Parkban, legalább több mint egy tucatszor voltam, ez nagyon nagy inspiráció volt számomra. Akkor nagy élmény volt a Columbia Egyetemen, ami a világ egyik legjobb egyeteme. Egy nagy vadvédelmi világ szimpózium volt, egy 4 napos 2004-ben, melyet látogattam, és ott tényleg a vadvédelem, a világ vadvédelmi szakma nagyjai voltak ott, a legnagyobb gorilla szakértők, orszavú, elefánt tudósok. És velük én ott kávéztem, söröztem, tehát ez egy fantasztikus élmény volt, és ez további inspirációkat adott. Sőt, nem csak inspirációt, tehát konkrét iránymutatásokat
kapcsolatokat
kaptam.
Kapcsolatokat is szereztél, gondolom.
Igen, komoly kapcsolati tőkét, és ott tényleg ez egy vízválasztó volt. Tehát ott kaptam olyan tanácsokat, hogy milyen irányba folytassam, hiszen a 21. században, ugye nem rendelkezvén afrikai nagybácsival, mint mondjuk az 50-es, 60-as években, hogyha valakinek volt egy nagybátyja Kenyában, farmon, akkor ott az ember kiment, ott letelepedhetett, könnyű volt vízumokat intézni esetleg. De kiskolos fiatalként a 21. században már nem biztos, hogy nekem olyan könnyen megalapozott lett volna egy afrikai visszatérés. Miért lenne Afrikának szüksége rám? Miért engem alkalmazzanak? Miért nem egy képzett dél-afrikai embert, vagy mondjuk képzett afrikai szakembereket? Tehát nekem meg kell találnom ezt a rést ezen a nagyon szűk területen, hogy mégiscsak nekem
helyed
legyen
van
helyem.
Ott. Ez egy nagyon érdekes dolog, amiről beszélsz, és biztatjuk a fiatalokat is, hogy egy-egy ilyen szimpózium, egy-egy találkozó milyen hatalmas lökést adhat, nem csak motivációban, hanem kapcsolati tőkében is, hiszen az egy területen dolgozó emberek összekel fogjanak segítség egymást. Ez egy nagyon fontos dolog lehetett. Igen. Mennyit kellett dolgozzál azért, hogy ezt az 5 évet, hiszen neked egyetemi végzettséget is szereztél, meg tud alapozni, biztosítani tud magadnak. Hány évet dolgoztál, és nyilván 5 évet tanultál.
Igen, tehát én New Yorkban dolgoztam először 1 évet, később még 1-6 hónapot, utána még volt 9 hónap, tehát eljöttem, visszamentem, a vízumjaim azok, tehát mindig én hivatalosan tartózkodtam az USA-ban, ez nagyon szigorú volt kint, és visszajöttem, akkor volt egy újabb afrikai utam Ugandában 2003-ban, Uganda és Tanzánia, 2003-2004-ben szintén Afrikában utaztam, és ott a tanzániai vadvédelmi főiskolán voltam diák, a Kilimandzsáro déli lábánál.
Ó, de szép lehetett.
Ez fantasztikus volt. Ketten voltunk fehérek a kurzuson, egy norvég srác és én, és a tanterv része volt a Kilimandzsáro megmászása is, úgyhogy nagyon érdekes volt. Ugyanakkor a anyagi forrásaim apadása miatt én, mint külföldi diák, dupla díjakat fizettem az ottani főiskolán, nem tudtam befejezni a tanzániai vadvédelmi fősulit, tehát újra el kellett jönnöm, és újra vissza New Yorkba, és újra pénzt keresni, félretenni, és utána viszont 2006-tól Angliában költöztem, és ott az évek során ezt gyűjtött pénzeket investáltam gyakorlatilag önmagamban azzal, hogy kései diákként az osztályban én voltam a legidősebb diák.
Vélhetően már ekkor így van.
Igen. És sokan egy ilyen csodabogának tartottak, hogy akkor már 32 évesen most kezdem az első egyetemi alapképzésemet, iratkoztam be a Kenti Egyetemre.
Innen fogjuk folytatni a történetet, hallgatóink feltétlenül tartsanak velünk tovább is.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Gyöngyi Krisztiánnal. Ott tartottunk, hogy igencsak csudabogárnak számítottál az egyetemen, ugye a vadvédelemmel foglalkozó BSC képzésen, hiszen 32 évesen ültél a fiatalabb diáktársak között, de azután itt mesélted, hogy a 3 év befejezése után egy nagyon különleges klassz dologban volt részed.
Igen, ez az alapképzés az 2006 és 2009 között volt, és a Kenti Egyetemen belül a Gerard Darrell intézet diákja voltam, ami Angliában az egyik elit vadvédelmi biológia kurzus. A disszertációm alapjául egy perui expedíció szolgált, ott holtágokban kenúzva egy perui kollégával gyűjtöttem viselkedés ökológia adatokat a helyi óriásvidra populációról, tehát 5 nap hajózásra voltunk a legközelebbi várostól, tehát gyakorlatilag a dzsungelben egy hajón szálltunk meg, a folyó bal oldalán Peru, a jobb oldalán Brazília volt, tehát egy teljes trópusi dzsungel.
Jaj, de izgalmas!
És innen neveztünk ki ezekre az átéri vagy holtágokra. Dél-Amerika, tehát ez a legnagyobb biodiverzitású, leggazdagabb biológiai sokféleségben az egyik csúcshely, Kolumbia, Peru. De itt volt egy rövid projekt, amelyet olyan sikeresen sikerült megcsinálni, hogy végülis a disszertációm kitűnő lett, vagy a legmagasabb osztályzatot kapta. És ez, valamint a Darrell intézeti presztízszerű, tehát komoly kurzus az egyik legjobb intézetben Angliában, plusz a korábbi évek afrikai tapasztalatai vezettek oda, hogy Norwichban Európa egyik legnagyobb környezetvédelmi és biológiai fakultásán nyertem egy mesterképzést, teljes mértékben támogató ösztöndíjat.
Tehát akkor tulajdonképpen ezzel a hatalmas tapasztalattal, kitartó és lelkes munkával biztosítottad a mesterképzési éveidet.
Pontosan, nekem az volt a tervem, hogy ha már a tanzániai főiskolát nem sikerült befejezni 2004-ben, akkor a Kenti Egyetem befejezésével, elvégzésével, egy bachelor, egy BSC fokozattal én már, hogyha visszamegyek Afrikába, egész biztos, hogy hosszabb távú állást fogok kapni. Viszont barátom, Kárpáti Péter győzött meg arról, hogy a mesterképzést meg kell tudni csinálni. Angliában ez 1 év, ugye több országban, Magyarországon, Németországban több helyen 2-3 év is lehet egy mesterképzés, Angliában ez 1 év, viszont nagyon intenzív. És tehát ütöttem a vasat, megpályáztam ezt a brit ösztöndíjat, és pont amikor az izlandi vulkán kitörés volt, akkor repültem át Angliába az interjúra, és 2 professzor interjú volt meg, és olyan sikeres. Tehát,
ekkor a tapasztalat a rendelkező, mert titkán találnak, megmondom őszintén szerintem.
Igen, és őket is lenyűgözte a tengerész múlt, meg ez a lassan középkorú srác, aki, vagy férfi, aki ilyen volt már 40-valány országban, és most itt lelkesen jelentkezik erre a mesterképzésre.
Tehát megérte csudabogárnak lenni.
Igen,
idősen.
Az is, meg a szakmai dolgok is, meg amiket csináltam először önkéntesként, később pedig profiként Afrikában, ez bár rövid távon, ez valószínű, hogy sokat nyomott alatban, és az ösztöndíjat megkaptam, és a mester, tehát a tudomány mestere fokozatot gyakorlatilag 2011-re sikerült megszerezni, és a mesterképzésen a disszertációm alapjául egy malavi orszavú projekt szolgált a Majete vadrezervátumban, Dél-Malaviban, és az is szintén jó eredményekkel zárult, tehát ebből jött egy újabb kapcsolati rendszer, hogy engem ajánlottak a Malavi Livonde Nemzeti Parkjában, mint orszavú koordinátor 2011 végén, 2012 elején, úgyhogy ez lett a következő fázis, ez a, amiben most is vagyunk, tehát már 4 éve ott élünk Malaviban a családban.
Tehát most akkor ott tartunk, hogy tulajdonképpen megértették a hallgatók, hogy miért vagy te Malaviban,
igen,
és hogy kerültél a rinocéroszok közelébe. És azért azt is eláruljuk, hogy a PhD, PhD fokozat megszerzésén dolgozol, nem a PhD miatt, hanem nyilván a rinocéroszok miatt. Na de közben a történetbe beúszott egy gyönyörű hölgy, Orsia. Hogy ismerkedtetek meg?
Utazóknak, akiknek hosszabb távú tervei vannak külföldön, főleg egzotikus országokban, a kapcsolatok, szerelmek, párkapcsolatok nehezen összeegyeztethetőek, vagy egy párkapcsolat nehezen ágyazható bele, vagy párosítható össze egy ilyen kicsit
extrém úta,
és emiatt nekem természetesen párkapcsolataim
bánták
ezeket az én álomkergetéseimet, és ezeket a fázisok, ahogy jöttek, Afrika, egyetem, stb. Tehát sokszor ezt egyedül kellett végigcsinálni. Ugyanakkor 2007-ben az angol egyetemi éveim során Londonban találkoztam Bedő Orsival, mostani feleségemmel, most már lassan 10 éve, és együtt csináltuk végig az egyetemi éveimet.
Ő is olyan szakos volt, tehát erre a szakra járt, a vadvédelemre?
Nem, ő német tanárnő, tehát könnyen úgymond autodidakta módon képezte ő át magát a vadvédelmi oktatás területére. Ő Malaviban, most már több mint 4 éve vagyunk kint együtt, mondom 2011-ben is voltunk kint a mester fokozatomhoz szükségeltet másik projekt, másik orszavú projekt elvégzésére, az egy 3 hónapos rövid projekt volt 2011-ben. 2012-ben viszont már kiköltöztünk ketten, és ő a helyi, a Nemzeti Park szélén található általános iskolákban ad ökóórákat, vadvédelmi klubokat vezet, fákat ültet a gyerekekkel, poszterprezentációkat tart, ez az ő szerepe.
Hihetetlenül érdekes, csodálatos pár, szerintem ettől jobb adásra lehetne képzelni neked.
Köszönöm.
Hamarosan innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk rendkívül egzotikus és érdekes riportunkat tovább Gyöngyi Krisztiánnal. Ott tartottunk, hogy megismerkedtél pároddal, Orsival, aki hát vállalta ezt, hogy kiment veled Afrikába, először 3 hónapra, majd ki is költöztetek. Kérdés volt számára, hogy ki megy vele, vagy ő is beleszerelmesedett ebbe a világba, a vadvédelembe és Afrikába, rajtad kívül?
Igen, tehát először is ő ezt nagyon érdekesnek találta, ezt az életutat, meg ezt a céltudatosságot, meg azt, hogy már az első komolyabb eredmények is mutatkoztak, tehát meghívtak Afrikába, összejött a projekt, együtt utazhattunk, és ő is készült erre az afrikai, úgymond beavatásra. Nagyon jól beszél Orsi németül, angolul, tehát ugye Afrikában, Malaviban az angol nyelvvel tudott érvényesülni. És
hogyan tudja tanítani a gyerekeket, az ottani afrikai gyerekeket? Gondolom, ők helyi nyelven beszélnek, vagy angolul is beszélnek már a kicsik?
Ugye Malavi 1963-ig nyasszaföldként szerepelt, ez egy protektorátusa volt a brit koronának, tehát nem gyarmat volt, hanem egy protektorátus, ami ugye még a rabszolgakereskedelmek függ össze, tehát az angol korona védte ezt a terület, ezt a nyasszaföldet, mert a nagy tavat ugye ott, és a hivatalos nyelv Malaviban a csicseva, helyi nyelv, és az angol.
Tehát akkor az angol helyi nyelv, és akkor a gyerekek tudnak angolul.
Így van, tehát az angol azért is fontos, mert több helyi törzsi nyelvet beszélnek Malaviban, és az angol mind egy
közös nyelv.
Az általános iskolákban sokszor még a helyi csicseva nyelvet használják a gyerekek, de az angol az ott párhuzamosan fut mellette, tehát nincs probléma. Nem minden gyerek beszél szépen angolul, ugyanakkor megértik az angolt. Most mondjuk a 6-7 éves gyerekekről beszélek, a középiskolások mind beszélik az angolt.
Értem. Szereti Orsiként ezt a világot? Szeret ezekkel a gyerekekkel foglalkozni? Azért merőben más lehet, mint amire eredetileg készült.
Ez így van. Orsinak 2008-tól egy komolyabb német tanári karrier lehetősége csillant fel, ösztöndíjjal német mesterképzésre mehetett volna Szegedre, inkább a velem folytatandó életet választotta, tehát neki ez egy nagy áldozat volt, és mellette Afrikában közös életünk során egyéb áldozatokat is ugye tolerálnunk kell, a barátok hiányát, a más az étrend, más az egész millió, a tempó. Ugyanakkor ő benne is megérett ez a céltudatosság, hogy egy pozitív változásért küzdjünk. Malaviban is ugye túlnépesedés van, természeti népekről beszélünk, ahol az ország 85%-a a helyi földből él, azt termelik meg, termesztik meg, amit meg is esznek. Tehát emiatt elég sokszor konfliktusba kerülnek a természettel, fákat vágnak, vadhúsra tesznek ugye a csapdákat. Nagy a protein, fehérje hiány, a földéség. Egy olyan országban, ahol 1970 óta meg háromszorozódott a lakosság, és kis országról beszélünk, elég komoly a természetre nehezedő nyomás. Emiatt a gyerekek, a mostani generációnak az oktatása nagyon fontos, tehát a környezetudatosságra való nevelése borzasztó fontos. Malaviban ma 17 millió ember él, 1970-ben ez 5 millió volt. Hű. Ennek a 17 millió embernek az 50%-a az fiatalabb, mint 15 éves. Azt tehát ez egy olyan demográfiai boom, hogy ez családtervezés, stb. Ezt már sokkal régebben be kellett volna Malavinak vezetni. Ez persze Afrika többi országára is érvényes, hogy 100 évvel ezelőtt volt egy hatalmas, úgymond nemzeti határok nélküli vadvilág tenger, ugye az ott az óceán, sok vadvilág, a dzsungelek, és pici szigetek voltak a törzsi közösségek. Most ezek a vadrezervátumok persze célpontjával válnak az illegális
vadászoknak, horgászoknak,
és így van.
És akkor ebben küzdöttök ti egy kicsit.
És ez egy nehéz dolog, hiszen szegény emberekről van szó, akik esetleg ki akarják egészíteni a betevőt egy kis vadhússal, stb.
Tehát ezt... akkor elég nehéz lett itt a vadvédelem, ahol tulajdonképpen igen, az embereknek sincs betevőjük. Elfogadnak benneteket?
Igen, de ugyanakkor most azt kell, hogy mondjam, mostani időkre az orvadászat nagy aránya igazából kereskedelmi célzatú, levadászott vagy csapdába ejtett állathúsát eladják, vagy trófea, mint az orszhav esetében, a tülökre megy ki a dolog. Tehát itt már közvetítők vannak beépítve, korrupt, vámos és rendőrtisztek, akiken keresztül mondjuk egy orszhavú tülök ki tud jutni az országból, és az orvadász, aki esetleg, aki igazából az orszhavú tülköt leszállította, mondjuk kap 100 dollárt, de a közvetítők sokkal nagyobb pénzeket kapnak, és amikor az orszhavú tülök kijut Távol-Keletre, ott milliós pénzekről beszélünk. Tehát az orvadász az mindig
a legkevesebbet kapja.
Ő kapja a legkevesebbet. Az afrikai vadvédelemben ma elég komoly erők feszülnek össze, a parkmenedzsereknek külön közösségi kapcsolattartó hivatalnokaik vannak, akik a helyi törzsfőnökökkel, a helyi parlamenti képviselőkkel, a helyi polgármesterekkel próbálják ezt a feszültséget topítani, munkahelyeket kreálni, és a többi. Tehát ez egy
bonyolult és összetett. Nagyon röviden mesélj nekünk egy kicsit, ez a népességboom, ez meglepő számunkra itt Európában, ugye itt a népesség csökken, ugyanakkor a világ népessége, van is egy ilyen internetes oldal, döbbenet, hogy milyen ütembe születnek emberek, tehát rémisztő, ha valaki rámegy erre az oldalra. Mi ennek az oka, és hogy hogyan lehet védekezni ellene vajon, hogy Afrikában ne szülessen?
Hát gyakorlatilag több oka van, vannak különféle szociális és egyéb kulturális okai, például az afrikai társadalmakban az egy státuszszimbólum egy férfinek, hogyha mondjuk 7-8 gyereke van, tehát az a férfi, akinek 2 gyereke van a faluban, azt kiközösítik, vagy kinézik.
Lenézik.
A másik az, hogy mivel ugye említettem, az háztartások többi 80%-a Malaviban önfenntartó, így az apukának és az anyukának szüksége van kézi erőre, akik jönnek segíteni kapálni a kukoricaföldeket, a gyapotot, a dohányültetvényeket, stb. A dohányföldeket. Az egész család ott együtt dolgozik. Ezért van az, hogy a gyerekek nem jutnak el az iskolába, ők is mit tanulnak, az, hogy dolgozni kell, kapálni kell egész nap az afrikai napon. És
utána jó sok gyereke kell, hogy legyen, hogy fönntartsa magát.
És mert nem főleg a nők, tehát a nők felemelése a lényeg, tehát a nők oktatása Afrikában az most nagyon központi szerepű, tehát az ENSZ is ezt szorgalmazza különféle civil szervezetekkel együtt, hogyha a nők iskolai végzettsége magasabb lenne, és
tudnák, hogy miről van szó.
Igen, családtervezés, akkor már csak mondjuk 2-3 gyereket terveznek a család. Csak sokszor ugye az afrikai háztartásban a nő úgymond egy elnyomottabb szerepben van. Tehát egy ilyen patriarchális az egész társadalom, ez egy nagyon komplikált dolog. A másik az, hogy ugye az egészségügy az elmúlt 40-50 évben nagyon sokat fejlődött, nem csak Európában, hanem Afrikában. A gyermekhalandóság már nem olyan szintű, mint volt mondjuk az 50-es, 60-es években. Az átlag életkor is már nem 45 év Malaviban, hanem mondjuk 60 valamennyi. Tehát itt fejlődésről is beszéltünk, és ez vezet oda, hogy egy komolyabb népességboom van Afrikában.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, kanyarodunk arra, amivel konkrétan foglalkozol, és azokra a tervekre, amelyek foglalkoztatnak.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Gyöngyi Krisztiánnal, Afrikában élő zoológussal, rinocérosz kutatóval. Beszéltél az afrikai nőkről, és egy kicsit az életformáról. Hogyan látod te?
Igen, ez én összetett, ugye nem vagyok szociográfus, de gyakorlatilag az afrikai nő helyzete még most is az elnyomott nem. A nők felemelkedés, a nők oktatása lenne egy kivezető út a túlnépesedésből, a Afrika legnagyobb problémájából. A nő szerepe a családon belül is a munka, gyakorlatilag. Afrikában nagyon ritkán látni nőket, akik csak a fenekükön ülnek. A piacokon áruló nők, igen. De legtöbb nő gyereket visz a hátán, rőzsét hord, vizet hordanak 4-5 kilométerről, hiszen a házakban, a kunyhokban ugye nincs vezetékes víz. Legtöbbször férfiakat a falat látni, sakkoznak, malmoznak, játszanak. Tehát a nők szerepe az, tehát nincs...
Ez borzasztó nehéz lehet.
Nehéz lehet, igen.
Ebbe szocializálódtak bele. Milyen vallásúak?
Malaviban többféle vallási felekezet létezik. Ugye ez elég fiatal dolog Malaviban. Az elmúlt 120-130 évnek a történése, a történelmi forgataga hozta el, hogy különféle misszionárus csoportok jöttek be Malaviba, és alapítottak kis közösségeket, közöttük vannak a skót misszionárusok, amerikai evangelikus csoportok, elég színes palettáját látni Malaviban. Zömében keresztény vallásúak, ugyanakkor az iszlám is elég komoly szeletet kap, nem emlékszem pontosan az adatokra, de 20-30% muszlim, többi pedig keresztény, különféle felekezetekre lebontva.
Tulajdonképpen a szokások azok mélyebben gyökereznek, mint a vallás, ahogy eredezteti a szokásokat.
Így van, és a poligámia például már az iszlám előtt is bizonyos törzseknél elég komolyan jelen volt. A nőknek nagyon fontos gyakorlatilag a túlélés, és sokszor tolerálják esetleg egy másik feleség jelenlétét, sokszor még a háztartáson belül is, és ez nincs összefüggésben a vallás ott létével, hogy mondjuk muszlim az ember, vagy esetleg keresztény. Ott elég sokkal ritkább ugye ez a dolog, sőt, de Afrikában még mindig nagyon még fiatalok ezek a tradicionális vallások, itt keveredik a szellemvilág, a mágia, a sámánizmus, a katolikus, a keresztény értékekkel.
Nyilván ez idő kell, mire ez valamilyen szinten kiforja magát, igen, hogy átalakul. Beszéljünk a kutatásodról. Mivel foglalkoztok ma? És közben azt is eláruljuk, hogy egy gyönyörű kislányatok is van, aki éppen 1 éves, és hogy jobban ismeri a rinocéroszt és az elefántot, mint a macskát. Hogy van ez?
Igen. Tehát a mesterkurzus elvégzését követően 2012 óta vagyunk, most már így úgymond főállásban Malaviban, a Livonde Nemzeti Park. Én vagyok az Orszavó projekt koordinátor. A malavi nyomkereső kollégákkal dolgozom, tehát napi szinten reggel kezdjük a nyomkeresést, reggel 5-kor kelünk, és kutatjuk fel az orszavókat, tehát nyomkeresünk. Az esős és a száraz évszak nyomkeresési technikája természetesen teljesen más. A száraz évszakban 2-3 itató marad, ahonnan követjük az orszavók nyomát reggelente. Az esős évszakban, amikor több száz kis tó van a park területén, más technikákat használunk URH és műholdas szatellit technológiákat az orszavak megkeresésére vagy felkutatására. Ebben az afrikai dzsungelben él 400 madárfaj, több mint egész Európa madár sokfélesége. Elefántok, bivajok, krokodilok, kígyók, rengeteg rovar, egy különleges egzotikus pálmákkal szegélyezett folyók. Tehát gyönyörű terület, egy romantikus ilyen afrikai táj, és itt élünk egy kis tetős kunyhóban a Sire folyó partján, a családomban, a Nemzeti Parkon belül, amely egy nagy privilégium, mert még a nagy gazdag malavi lokálpatrióták esetleg egy nagy házban élnek valahol egy városban, mi bent élünk a parkon belül. Orsi kijár tanítani a faluba, az általános iskolás gyerekeket tanítja vadvédelemre, mint említettem már, fákat ültetnek, stb. Én pedig a nyomkereső katonákkal dolgozom, és gyakorlatilag a park management orszavakkal kapcsolatos részét irányítom, ebben van orvadászjelenes őrjárat, van benne kutatás, stb. A kislányunk pedig ugye csatlakozott hozzánk, most már élete majdnem felét Afrikában élt, tehát ott élünk együtt Esztellával, Orsival, mi hárman, és nagyon jó kollektíva vesz minket körül, tehát egy inspiráló környezet.
Akkor meg kell tanítani a lányodat, hogyha kilép az ajtón, akkor vigyázzon a kígyókkal, vigyázzon ne, hogy elkapja egy krokodil.
Hát igen, mondjuk a folyó az több mint 100 méter van a házunktól.
Azért az nincs messze.
De az nincs túl messze, így van. Vízilovak rendszeresen legelésznek a házunk előtt, elefántok jönnek be sokszor éjszaka. Sokszor...
Nem veszélyes?
De figyelni kell. Hát nagyon érdekes, hogy volt egy teliholdnál, hajnali 2-kor a kis Esztella felállt az ágyában, és mutatott ki a kis ujjával, hogy itt jönnek az elefántok, és akkor, tehát ott 3-4 méter a házunktól battyogtak el az elefántok a folyóhoz inni, ilyen ezüstös fénybe, tehát hatalmas volt a teli hold, de gyönyörű volt, és szabad szemmel lehetett látni. Ugye a Nemzeti Parkon belül nincs fényszennyezettség, a déli égbolt ez teljesen más, mint az északi, húzódik a tejútrendszer, tehát lehet látni a szenzációs, a galaxisunk fantasztikus csillagködeit, és az elefántok ilyen ezüstös háttal ott vonulnak az ablak előtt, tehát ez gyönyörű, és a kislány is ott nézzétek, nagyon kiegyensúlyozott kisgyerek, ismeri a páviánokat, rengeteg madarat felismer már, elefántokat, tehát a kutyákat, meg macskákat még nem látott, de most, hogy karácsonyra hazajöttünk, most már megismerkedett a cicákkal is, úgyhogy most már nem csak az afrikai állatokat ismeri.
Innen fogjuk folytatni, nem tudjuk abba hagyni a riportot, maradjanak velünk, mert annyi érdekeset említettél, hogy hogyan telnek a napjaitok, és tulajdonképpen miért követitek az orrszarvúakat, erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai egzotikus riportunkat tovább Gyöngyi Krisztiánnal. Tehát bent éltek a Nemzeti Parkban, és akkor itt említetted, hogy hajnal 5-kor kelsz, és követitek az orrszarvúakat, URH-val, kollégákkal, feleséget tanít. Na, egy kicsit mesélj nekünk erről, miért kell követni a rinocéroszokat, és mit tudsz tenni?
Én a fekete orrszarvú populációja Malawinak nagyon picike. 1991-re köszönhetően a mozambiki polgárháborúnak, meg a határon átjövő orrvadászoknak Malawi orrszarvú populációja nullára csökkent. De most 1993-ban több szervezet összeállt, és támogatni kezdték ezt az ötletet, hogy telepítsük vissza az orrszarvút Malawiba.
De mit csináltok velük? Tehát igen. Látjátok, hogy hol vannak, uh-huh. Felpakoljátok az autóra, elviszitek erre a gyűjtőpontra, ahol természetes körülmények között szaporodnak, majd igen. Visszaszállítjátok
nem,
őket?
Nem, tehát ők a parkban élnek, tehát ők ott élnek, ott szaporodnak. Az orrszarvú, a fekete orrszarvú 3 évente ellik egy borjút,
kiha.
Meg 2-3 évig van vele, tehát nem egy szaporó állatról beszélünk.
Ojjjjjj, akkor sokáig
és
fog tartani.
Az orvadászat nagyon erős, úgyhogy...
Még mindig kell védeni őket az orvadászattól?
Gyakorlatilag minden nap, heti 7 napon keresztül figyeljük meg őket.
Mert mindig fennáll a
veszély. És reggel, kora reggel aktív az állat. Tehát megnézzük az itatókat. Az orrszarvú kora reggel iszik. A két nyomkereső katonámmal kimegyünk egy Nissan terepjáróval, és utána pedig gyalogolunk valamikor 20 kilométert is. És gyakorlatilag követjük ezt a 3 újonnyomot, meg kell tudnunk állapítani friss nyomot, meg kell tudnunk különböztetni friss nyomot. Öreg nyomtól, tehát mondjuk ha látunk egy 10 órával ezelőtt ott hagyott nyomot, az frissnek tűnhet, de keressük azt, ami mondjuk 3 órás nyom.
Hűha, a regények elevenednek meg előttem így, ahogy beszélsz, az Old Shatterhand, illetve ahogy ezeket a nyomkeresések, ez nagyon izgalmas lehet.
Igen, és ez nagyon érdekes, valamikor mondom, volt, hogy 20 kilométert kerestük az állatot, mire megtaláltuk, és amikor van egy élő közelítés, akkor megnézzük, hogy melyik állatról van szó, tehát mindegyik állatot ismerjük, és regisztráljuk, hogy most mondjuk a domináns hímet látjuk, vagy mondjuk a fiatal nőstény ellett egy borjút, és a borjú egészséges, tehát megfigyeljük a kondíciókat, megnézzük, hogy esetleg az az idős nősténynek a, mondjuk a csípő területe miért sovány, valószínűleg egy beteg gyulladása van, és akkor ilyenkor hívjuk az állatorvost a fővárosból. Ha látunk olyat, hogy drótcsapdába került a borjú például, hatalmas duzzadt daganat volt a lábán, lógott belőle a fémdrót, akkor pillanatok alatt egy mentőexpedíciót szervezek, helikopterrel, stb.
Mennyire veszélyes állatokról van szó?
A fekete orrszarvú nagy hímek lehetnek olyan 1300-1400 kg súlyok, a nagyobb nőstények olyan 1100 kilósak. A borjú 30 kilóval születik, látásuk borzasztó gyenge, ők a sűrű bozotban fejlődtek ki, már 50-valány millió éve élnek a Földön. Nagy testű állat, mint egy tank, hallásra és szaglásra kitűnő, tehát zavarásra, hogy esetleg egy bivaj, vagy egy ember, vagy valami idegen állat közelíti az ő rejtekhelyét a sűrű bozotban, akkor agresszív fújtatással, mint egy gőzgép elkezd futkározni, és nagyon figyelni kell arra, hogy nem nagyon kerüljön az ember az útjába. Úgyhogy igen, hát veszélyes állatnak számít az orrszarvú, ugyanakkor hihetetlen félénk állat. Emellett természetesen nekem olyan szerepem is van, hogy tanítani a kollégáimat, a malawi kollégákat orrszarvúvédelemre, orrszarvú ökológiára. Ők tanítanak engem nyomkeresésre.
Krisztián, lejárt a műsoridőnk, de nyilván még egy utolsó nagyon fontos kérdésre teret biztosítunk. Nem lettél milliómos. Viszont olyan lelkesedéssel mesélsz, és a kislányod és feleséged is találkoztunk velük, tükröződik az a hihetetlen hit és boldogság, amiben vagytok. Miért csinálod?
Mi azt csináljuk, amit szeretünk, amiben hiszünk. Érezzük azt, hogy egy pozitív változásért küzdünk. Olyan érdekes emberekkel sikerült például találkoznom, mint Harry Herceg, az angol királyi családból. Itt volt 3 hétig a parkban, egyszerű sátorban lakott, vödrös zuhanyzója volt. és játszott Estellával, beszéltem én is vele több negyed órát személyesen, mély hangú, nagy vörös
emberről van szó, azért kevesen beszélgettek Harry Herceggel.
Hát érdekes élmény, ugyanakkor szintén érdekes élmény az, hogy régi példaképpen Pete Morkelle például, vagy Andrew Hughes-szal, akit 9 évig nem találkoztunk, például Pete-tel, és 9 év után, amikor találkoztam vele, akkor itt a Livonda Parkban másnap reggel 4:15-kor keltünk, és mentünk, és orszavút nyomkerestünk együtt, ő a dart puskájával együtt, és az egy élmény volt, hogy együtt dolgozhattam tényleg a szakma nagyjaival. Boldoggá tesz az, amit teszünk, amit dolgozok. Amikor reggel felkelek 5-kor, akkor úgy érzem, hogy van értelme, nem pedig azt mondom, hogy fú, megint egy hétfői reggel, agya ég, mikor lesz vége ennek a hétnek. Formálja a személyiségünket, tehát én úgy érzem, hogy ez, aki vagyok, ez nekem nagyon sokat hozzájárult az én énemhez, meg a személyemhez. Ezek az évek, amiket itt végig csináltam a tengerészettől kezdve, természetvédelem ugye nagyobb a területet fogjak meg, egy elég komoly válsághelyzetben van, egy túlnépesedett föld, egyre nagyobb ökológiai lábnyommal rendelkező emberiség, természetpusztítás, mert persze a zöld mozgalomot húzódik a felszín alatt, egyre többen próbálnak hozzájárulni a föld megmentéséhez, úgymond. Mégis szerintem, mint hasonlóan Adihoz, aki látta ugye a sötétséget, a háborúkat, hogy megyünk lefelé, mégis ő is úgy alkotott, hogy leszegett fejjel, összehúzott szájjal, és mégis hitt abban, hogy ezt folytatni kell, és úgy gondolom, hogy még ha nincs is értelme, lehet, hogy az összes orszalvót kiírtják mondjuk egy 30 éven belül, akkor is úgy érzem, hogy lehet, hogy átsuhanunk felette, és sikerülni fog. Tehát én hiszek az emberben, hiszek abban, hogyha lelkes, eltökélt emberek van egy belső szeretet bennük, szeretik azt a területet, amit csinálnak, akkor egy hagyatéka tudnak maguk után hagyni, ami esetleg példaértékű lehet a fiatal generációk számára is.
Nagyon szépen köszönöm, tehát összességében boldoggá tesz téged és a családodat is. És most minket is boldoggá tettél, Krisztián.
Köszönöm.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és kívánunk nagyon-nagyon sikeres utakat, munkákat, és természetesen várjuk a folytatást, ha itt jársz Kiskunhalason ismét.
Nagyon szépen köszönöm.